Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kicsudeán Miklós baptista lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, nagy tiszteletű Kicsudeán Miklós lelkipásztort, a Solideo Gloria reformált baptista gyülekezet lelkipásztorát. Kedves Miklós, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindjárt az elején adódik az a kérdés, hogy a baptisták 1905 óta elismert egyház Magyarországon. A reformáció óta protestáns felekezetekhez vannak besorolva. Miért gondolták úgy, hogy az elismert baptista egyháztól megkülönböztetik magukat, mondhatom úgy is, hogy reformációt hajtanak végre a reformáción?
Köszönöm először is a meghívást, és köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Röviden úgy tudnék válaszolni a kérdésre, hogy a történelem során a baptista felekezet többször is módosította teológiáján, főleg az üdvösségről szóló tanításán, és a korábbi kálvini hangsúlyok elkoptak, elvesztek. Ezek arról szóltak ugyanis, hogy az ember megmentését Isten kezdeményezi, és Isten az, aki mindenek előtt az örök múltban kiválasztotta az üdvösségre az embereket, egy bizonyos népet, a választott népet, majd eleve rendelte, hogy fiában, az Úr Jézus Krisztusban üdvösséget kapjon. Nos, ez a fontos hangsúly, ez elkopott, elveszett, mára egyértelműen az emberi szabad akaratot hangsúlyozzák az üdvösség kérdésében, ez pedig olyan egyéb következményekkel jár, amelyek sajnos, hogy az elvilágiasodáshoz vitte közelebb az egyházat. Mi ezen szerettünk volna fordítani, visszatérni a korábbi meggyőződésekhez, atyáinknak a hitvallásához, és ezért a reformátori teológiát újból tisztán, őszintén élni, vallani és hirdetni.
Milyen hitelvek mentén zajlik önöknél a gyülekezeti élet?
A gyülekezeti életünk az úgynevezett 1689-es londoni baptista hitvallásra épül. Ennek a hitvallásnak a jellegzetessége az, hogy minden tekintetben kálvini és a híres Westminsteri hitvallás tartalmát követi, azzal a különbséggel, hogy hitvalló gyülekezetet és hitvalló bemerítést vall, és ezzel együtt mi is. Tehát az életünket igyekszünk minden szempontból Isten szuverén akaratának alárendelni.
A bemerítkezés előtt nyilván hosszabb beszélgetésen és oktatáson vesznek részt a jelöltek. Egyenlő ez a reformátusoknál lévő konfirmációval, vagy a katolikusoknál a bérmálással?
Mondhatnám azt, hogy a legfontosabb az emberek életében végbe menő megtérés, üdvösségre jutási folyamat, és ha erről személyesen bizonyságot tudnak tenni, akkor valóban átvesszük velük a hitvallásnak a tartalmát, tehát a gyülekezet tanítását, azt megismertetjük olyanokkal, akik szeretnének a gyülekezet tagjai is lenni.
Ezt a gyülekezetet ön alapította, tehát az Úristennek nyilvánvalóan komoly szerepe volt benne. Munkálta az akaratot és a cselekvést önben, hogy ezt megtegye. Hogyan történt?
2012-ben indult el ez a gyülekezetünk, akkor költöztünk fel Budapestre, és ahogy elkezdtük ezt a gyülekezetplántálási munkát, rögtön istentiszteleteket kezdtünk tartani. E célból béreltünk egy helyiséget, és azóta folyamatosan zajlik ez a munka. Nyilvánvalóan a növekedés az lassú volt, de folyamatos, és ezért nagyon hálásak vagyunk a mi Istenünknek. És azóta is csak azt tudom mondani, hogy az ő kegyelméből tovább folyik ez a munka, igyekszünk egyre jobban, egyre lelkismeretesebben benne lenni ebben a szolgálatban, és főleg Jézus Krisztushoz vezetni az embereket.
Mekkora a gyülekezet? Beleértem a vidéki alkalmakat is.
A budapesti gyülekezetünk nagyjából egy olyan 20 főt tesz ki. Vidéken, Debrecenben van még egy kisebb közösségünk, illetve Zala megyében. így együtt egy olyan 30-40 főt tesz ki a közösségünk. Nyilván a kezdetén vagyunk még ennek a munkának, de szeretnénk lelkismeretesen szolgálni a mi Urunknak is, minél több emberrel megismertetni a hiteles evangéliumot.
Mikortól számoljuk a gyülekezet megalapítását?
Gyülekezeti munka az 2012-ben kezdődött, majd 2014-ben jegyezték be gyülekezetünket a fővárosi törvényszéken. Mondhatnám azt is, hogy akkor 2014-től működik hivatalosan vagy jogszerűen is, mint gyülekezet.
Mint lelkipásztor, nyilván az Úristen elhívta önt. Van olyan ige, amit ehhez tudnak kapcsolni?
Természetesen, hadd olvassam fel azt az ígét. A következő éjszakán pedig odaállt mellé az Úr, és azt mondta, bízzál, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell neked Rómában is bizonyságot tenned.
Miért választotta pontosan ezt az igét?
Azért, mert én kétszer költöztem Budapestre. Először diáként jöttem fel, itt végeztem a teológiai tanulmányaimat, és frissen érettségizett diáként pontosan az nap, amikor utaztam fel a tanulmányaim megkezdése érdekében, ez volt az az ige, amit olvastam, és akkor úgy rám szakadt annak tudata, hogy tényleg vagy a szülővárosomban, Aradon az Urat szolgáltam, úgy kell nekem szolgálnom őt Budapesten is. De azért tűnt furának az ige mégis, mert határozott meggyőződésem volt az, hogy tanulmányaim befejeztével nekem vissza kell mennem szülőhelyemre, a nemi szülővárosomba, de szülő otthonomba, az erdélyi vidékre, és ott szolgálnom az Urat. Aztán később, majdnem 20 évre rá jött újból az Úr hívása, és akkor már nem csak arról szólt, hogy diáként tanuljak itt Budapesten, hanem tényleg ide költözzek a misszió érdekében, és ezért volt az, hogy akkor 2012-ben felköltöztünk Budapestre, és ugyanúgy ez az ige vezetett, és akkor értettem meg igazából, hogy annak idején diáként is ez az ige előre vetítette számomra ezt a későbbi jövőt, amikor felköltözünk, és itt gyülekezetet alapítunk, és itt szolgáljuk teljes időnkkel az Urat.
Említette, hogy elvilágiasodtak ma már a gyülekezetek, ez nem csak a baptistákra, ez más gyülekezetekre is sajnos igaz. Pálnak a Filippiekhez írt levelében csodálatosan szépen írja le, hogy örüljetek mindenkor. Még egyszer mondom, örüljetek. Tudjuk, hogy Pál ezt fogságban írta. És akkor is öröme volt abban, hogy az Úr vele van. Mai emberek a lelki örömöknek már nem sok időt szentelnek. Sokkal inkább az anyagi dolgok foglalják le őket. Mégis azt kell megkérdeznem öntől, egy keresztény embernek milyen öröme lehet?
Természetesen Pál szavaihoz visszatérve, a keresztény örömünknek a forrása Jézus Krisztus. Ugye úgy mondja ő, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, tehát örömünk forrása Jézus Krisztus. Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus életünk megmentője. Amikor átéljük meg egészen a tudatunkig eljut az, hogy mi elveszett bűnös emberek vagyunk, akik valójában érdemtelenek Isten előtt, sőt, ha valamit érdemlünk, akkor az az ítélet, és mégis Isten fia megkönnyörül rajtunk, és belegondolunk, hogy az ő szeretete mennyire őszinte, mennyire mélységes, hiszen életét adta értünk. Természetesen, hogy az az isteni megmentés, az a kegyelem, az fakasztja fel bennünk az örömnek a forrását. Mondhatnám úgy is, hogy ki vagyok én, hogy Isten megemlékezik rólam, apró piciny teremtményről, és amikor mégis belegondolok, hogy Isten már az örök múltban gondolt rám, és rendelkezett felőlem, az üdvösségem felől, akkor kezdem igazán értékelni, amit ő tett. A fiában értem, és ez az örömömnek a forrása is. Hogyha ez igazi öröm, akkor a világi örömök valóban elhalványulnak a krisztusi öröm mellett. És az elvilágiasodásnak valójában az az üzenete, vagy az a mondani valója, hogy elhalványul előttünk Krisztusnak ez a drága értéke, vagy munkájának értéke, és valahogy a földi örömöknek kezdünk több jelentőséget tulajdonítani, pedig a valóságban Krisztus utól érhetetlen. Az ő munkája egyszerűen lenyűgöző.
Ha elfogadjuk a Szentlélek ajándékát, és hagyjuk magunkban munkálkodni, akkor csodálatos dolgok történnek velünk, és úgy gondolom, hogy a földi életnek is vannak, a világi életnek is vannak örömei. Gondoljunk csak az örömszerzés örömére, a hálaadás örömére, az imádság örömére. Az imádság az a csodálatos dolog, mert a másokért mondott imádság, tapasztaltam, nagyon sok áldást hoz az ember életébe. És gyönyörködhetünk az Úrban 37. Zsoltár szavaival. Csodálatosan megalkotta az Úristen ezt a világot.
Természetesen így van, és a Szentlélek valójában Krisztushoz vezet, és Krisztushoz terel bennünket, ugyanakkor megvilágítva azt, hogy az az öröm, az a szeretet, amit kapunk Krisztusban, az mindig túláradó, tehát nem áll meg nálunk, hanem tovább megy fele barátaink felé, testvéreink felé, és ezzel gazdagítjuk valójában életünket, fele barátaink életét, és így lesz Krisztus minden mindenekben, egyéni életünkben, de közösségi életünkben, a gyülekezetünkben, tehát végül is akkor Krisztus tölti be az egészet. Krisztus jó illata árad szét a gyülekezetben.
Arra kérem, hogy meséljen a családjáról is valamit, mert nyilvánvalóan ők is a munkájában, a hivatásában segítik Önt.
Természetesen, hiszen a családi támogatás a legfontosabb a lelki szolgálatban. Ez nem egy egyéni vállalkozás ilyen értelemben, hanem ezt együtt végezzük, és hálás vagyok a Jó Istennek, hogy megáldott ilyen szempontból egy nagyon szerető feleséggel, és szolgálatra kész feleséggel. Együtt végezzük a munkát. Természetesen ő a maga helyén, de egymást kiegészítve végezzük ezt a szép munkát. Ő Isten megáldott két gyermekkel, ők már lassan felnőttek, de ők is benne vannak a szolgálatban, velünk együtt a gyülekezetben, úgyhogy ez egy nagy öröm számunkra.
Az életünk útját az Úristen megtervezi, és tervez benne örömöket és próbákat is. Nyilvánvalóan Ön sok áldást kap azáltal, hogy az Úristennek a tanait, az evangéliumot hirdeti. Mit tart Ön az Isten áldásának az életében?
A legnagyobb áldásnak az Úr közelségét tartom, amely alatt most azt értem, hogy az életünk, szolgálatunk nehezebb időszakában, amikor hitünk is próbára kerül, akkor élem át a legtöbbször Isten közelségét, nem valami misztikus módon, és nem valamilyen rejtett módon, hanem abban a békességben és abban a belső nyugalomban, amelyet ilyenkor kölcsönöz, hogy ne essek kétségbe, ne legyen az, hogy most emberileg összedőljön minden, hanem egy olyan belső erőt ad a jó atya, és ilyenkor tudom, hogy mindig itt van, közel van, ezt most éppen azért teszi, hogy gyarló szolgáját a nehézségeken átsegítse.
Isten csodálatos békessége tényleg minden emberi értelmet felülhalad. De említette, hogy a próbák közepette is érezte az Úristennek a segítségét. Milyen próbái voltak, amikor nehéz volt? Úgy érezte, hogy most tényleg az Úrhoz kell fordulnom.
Mindenkinek egyéni életútja is van a Jó Isten részéről, de talán lelkipásztorként mondhatnám azt, hogy az egyik próba az a magányosság. Ugyanis a gyülekezeti szolgálatok közepette elkerülhetetlenek a súrlódások, néha feszültségek. A lelkész is csak egy ember, és őt is megviselik a különböző dolgok, de a próba az egészben inkább az, hogy ő nem oszthatja meg akárkivel, akárhogyan a gondjait, problémáit, vagy gondolatait, éppen azért, hogy ne törje össze a hitben gyengébeket, és ezért van az, hogy sokszor egyedül kell megharcolnia a bizonyos lelki harcokat, és ilyenkor van az, hogy talán leginkább próbára kerül a lelkipásztor élete és hite, legalábbis az én életemben.
Tud egy olyan esetet mondani, amikor valóban érezte, hogy most az Úr segít?
Igen, természetesen. Az egyik ilyen eset az volt, amikor eljöttünk a baptista felekezetből, egyházból, és teljesen egyedül maradtam azokban a napokban, azokban a hetekben. Végig kellett gondolnom, hogy mi lesz, hogy lesz ezután, és mivel tényleg úgy magamra maradtam, egyedül a Jóisten volt a támaszom, úgy lassan elhesegette a sötét felhőket, és láttam azt, hogy igazából nem az számít, hogy hányan vagyunk, hanem mindig az, hogy ki van velünk, és ha Jóisten van velünk, akkor így van a többség. Nyilván, hogy nem csak egy eset van így a lelkipásztor életében, hanem több eset is. Az egyik konkrét helyzetet hadd mondjam el így szó szerint is a hallgatók biztatására, hogy amikor a szolgálatunk elején voltunk, tehát még Erdélyben, akkor nulláról kezdtük ott is a lelki munkát, miután eljöttünk a baptista felekezetből, és természetesen nagy kérdés volt az, hogy hogyan fogjuk például anyagilag bírni az új munkának a terheit. És amikor egy terem bérlésén gondolkodtunk, hát rögtön láttuk, hogy nem lesz elég anyagi fedezet hozzá, de közben én egy árvaházat vezettem ebben az időszakban, és az árvaháznak a támogatóival, sponzoraival beszéltem arról, hogy átmenetileg megszakítanám ott a munkámat azért, hogy egy kis külföldi munkával tudjak némi anyagi alapot teremteni az új kezdethez. Erre ők meg azt válaszolták, hogy valahol sejtették, hogy én egy ilyen kéréssel fogok előállni, úgyhogy ők már előre eldöntötték, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor ők támogatni fogják a mi lelki munkánkat is, csak hogy ne kelljen elmennem. Mondanom sem kell, hogy ez hogy hatott rám, hogy a jó atya az ő gondviselésében, előrelátásában már így elkészített olyan embereket, akik nem is voltak igazán hívő emberek, és mégis hajlandók voltak támogatni. Ez egy gyönyörű élményem az isteni gondviselésben. És ehhez hasonlók természetesen továbbra is adódtak és voltak. Egy hétköznapi történet, és mégis Isten gondviselésére utal az, hogy a kezdeti nehézségek után is természetesen az, hogy kevesen voltunk, még mint gyülekezeti tagok, anyagilag továbbra is Isten gondviselésében kellett bíznunk, és egyszer a csomagot kaptunk, karácsonyi csomagot külföldön élő szüleimtől, és a csomagnak része volt egy doboz, amelyben idősebb személyeknek szánt ruhák voltak. Természetesen azzal a céllal kaptuk, hogy az egyik gyülekezetünk özvegyasszonyainak adjuk tovább. És ahogy átnéztük a ruhákat, hát az egyik kabát zsebben volt egy pénzes boríték. És rögtön szóltam, mi a helyzet, vissza szeretnénk juttatni ezt a borítékot az eredeti tulajdonosához, de aztán jött a válasz, hogy megtarthatjuk, mert az eredeti tulajdonos már rég elköltözött az úrhoz, és nem volt egyetlen egy hozzátartozója sem, úgyhogy nyugodtan megtarthatjuk. De, és akkor hozzátették, lehetetlen, hogy a ruhában pénzes boríték legyen, ugyanis mi átnéztük az összes zsebet. Mondom, én nem tudom, hogy mi történt menet közben, de az egyik kabátban van egy boríték. És akkor azt mondták, hogy jó, hát tartsuk meg. Nem telt el egy hét sem, és az akkori asztali számítógépem teljesen lerobbant. Kénytelen voltam új számítógépet venni, csak annyit tudok mondani, hogy a Jóisten újból előre gondoskodott, hogy tényleg a lelki munkánkat tovább tudjuk végezni, és hát kirendelte a szükséges javakat. Igen, ezt nem is akarom azért túl hangsúlyozni, mert nem az a lényeg, hogy itt az anyagi segítség előtérbe kerüljön, hanem itt arról van szó, hogy a szolgálat érdekében a Jóatya kirendeli úgy az emberi, mint az anyagi forrásokat. Mert a végső cél továbbra is az evangélium szolgálata. Annyit szeretnék elmondani még ebből az ígéből, amelyet felolvastam, hogy maga az Úr Jézus Krisztus szólt Pálhoz, aki ő is szorongatott helyzetben volt, és azt mondja neki az Úr, hogy bizonságot tettél az én ügyem mellett. És ez ugye a szívbe markoló, hogy az Úr Jézus Krisztus megbecsüli szolgáját, elismeri munkáját, mert azt mondja, hogy bizonságot tettél ügyem mellett, és azt mondja neki, hogy a jövőben is ez lesz a szolgálatod. Számomra nagy öröm az, hogy az Úr Jézus Krisztus, ahogy mondta, hogy ő megbecsüli a szolgáit, a tanítványait. Ez egy öröm önmagában is, megtiszteltetés. Másrészt meg valóban egy felelősség. Mi azért vagyunk itt, azért vagyunk az Úr szolgái, hogy rámutassunk Jézus Krisztusra, mert minden mai napig és örökké ő marad minden ember egyetlen reménye, egyetlen megmentője. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki Jézus Krisztusra tekintsen, mindenki Jézus Krisztusban bízzon, mert ő és egyedül ő az igazi kincsünk.
Maga Jézus jelentette ki, az Atya és én egyek vagyunk. Nehéz Istennek a szeretetét elképzelni Jézus Krisztus nélkül.
Hát Jézus Krisztus mutatta be számunkra Isten szeretetét azzal, hogy önként meghalt, értünk a Golgotán, és engesztelést végzett így bűneinkért. És persze ő maga mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki életét adja az ő barátaiért. Jézus Krisztus tehát minden szempontból a legnagyobb szeretetet és az isteni szeretetnek igazi arcát mutatta be.
A kereszt összekötő a földi és az égi világ között.
Így van, és eszembe jut Bunyan János Zarándok útja című könyvéből az, amikor Zarándok eljut a kereszthez, és ahogy feltekint a keresztre, akkor hull le válláról a teher. Természetesen ez jelképezi a bűntől való szabadulásunkat és az örök élet elnyerését. Igen, az Úr Jézus szolgálata, a kereszt halála nyitotta meg számunkra mennyország ajtaját.
Kedves Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést, és arra kérem az Úristent, hogy áldja meg az ön további szolgálatát, hivatását, családját és a gyülekezetet.
Köszönöm szépen.
Kicsudeán Miklós, baptista lelkipásztorral, Miklódi Márta beszélgetett.